Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön vezet engem, nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejemet olajjal, csordultig van az én poharam, és bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján. Az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen.
Drága testvéreim, gyönyörű ez a tapasztalat, ami a 300-as énekben van, ugye? És csodálatos a Zsoltár. Minden élethelyzetben. Valóban, Dávid megélte az isteni gondviselésnek a legrejtettebb titkait is. És ami számunkra ugyanez adott, hogy a mi életünket elrejtsük Krisztussal együtt Istenben. A jó napokban nem mindig gondolunk ezekre, de amikor nehézségek támadnak az életünkben, akkor bizony egyetlen hely van, ahová menekülhetünk, ami Urunk és megváltunk. Nem tudom, testvéreim, hogy nyomon követitek-e, amit a generál konferencia kiad minden héten ilyen ima célokat. Nem? Vagy van, aki ismeri ezeket? Talán a Hegyes Horváth testvér teszi közzé minden héten, és akkor különböző divíziókért imádkozunk, illetve hát a ima célok végén mindig van egy tapasztalat. Nagyon megfogott engemet az, amikor Dwight Nelson beszélt a második megtéréséről. Dwight Nelson, ő az Andrews Egyetem, ahol talán 1500 tag van a gyülekezetben, a vezető lelkésző. Ott 85-ben hallgattam egy imaheti sorozatot, amit ő tartott, hát az egyik legbefolyásosabb igehirdetője a mi egyházunknak. Elmondja, hogy a 40 nap Jézussal, nem tudom, emlékeztek-e erre, könyvben is talán meg lehet ezt most már vásárolni. Azt mondja, hogy ez óriási hatással volt rá ez a program, és ennek a programnak a kapcsán egy testvérnő összeállított egy másik sorozatot a Szentlélekkel kapcsolatban. Hogyan töltekezhetünk be a Szentlélekkel naponta? Amikor ezt elolvasta, azt mondja, hogy elemi erővel hatott. Úgy érezte, hogy hiába évtizedek óta hirdeti az ígét, mégis üres, elveszett állapotban van. Oly módon kezdte keresni az Isten közelségét, ami egy óriási változást hozott az életében. És amikor elmondja ezt a tapasztalatát, a végén azt mondja, közösségünk a kifáradásig készített terveket, szervezett programokat, de ha végre nem ismerjük be lelki csődünket, a Szentlélek hiányát, amely sok lelkészt és vezető tisztségviselőt sújt, soha nem szabadulunk ki a látszat kereszténységből. Mikor én ezt elolvastam, hogy nem tudom, hatott-e már rátok valami, ami úgy ez Laudícia, nem? Ezzel szembesült. Látszott lelkészség, látszott vezető, látszott keresztény élet. Ez Laudícia csődje. Van ebből szabadulás? Ez a kérdés. Van-e ebből szabadulás? Egy dolgot nem tudunk megváltoztatni. Ha végignézzük az üdv történetet, azt látjuk, hogy amit Máté Evangélium a 13. fejezetében mond az Úr Jézus a 30. versben, hogy a búza együtt növekszik a konkolyán. És azt mondja az Úr Jézus, senki ne keltsen pánikot emiatt, nem? Senki ne keltsen emiatt pánikot. Mert nem tudod a végét, az aratást. Csak Isten angyalai rendelkeznek azzal a felhatalmazással, hogy szétválasszák a búzát a konkolytól. Egyetlen emberre se bízta ezt Isten? Egy emberre se. Ki tudja, hogy az emberi élet hogy zajlik? Ki gondolta volna, hogy Júdásnak az lesz a sorsa, ami lett? És ki gondolta volna, hogy a jobb kéz felől felfeszített lator oda jut, ahová Jézus megígérte neki? Ki rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy az emberek életében eldöntse ezt ideje korán? Pál azt mondja, kevés az, hogy emberek által legyek megítélve. Aki engem megítél, az én Istenem. De hogy problémákkal találkozunk az életünk során, erről Jézus nagyon nyíltan és nagyon világosan beszél. Szeretném, ha most végig gondolnánk úgy nagy léptekben a megváltásnak a történetét. Isten adott Ábrahámnak egy csodálatos ígéretet, igaz? És mennyi tanulság rejlik ebben az ígéretben? Ábrahámnak azt mondja, járd be az ígéret földjét, neked adom, a te utódaidnak adom. De ide csak a negyedik nemzedék tér meg, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt el. Az Isten ígéreteiben mindig társul az ígérethez a kegyelem, nem? És amikor eljött a 430 esztendő, hogy Isten kivezesse Izrael népét Egyiptomból, akkor azt látjuk a Bibliában, hogy nem csak a zsidók jöttek ki Egyiptomból, hanem jött egy olyan csoport is, amit a Biblia nemes egyszerűséggel gyülevész népnek nevez, nem? És ha megnézzük ennek a népnek a vándorlását, a kijövetelét, milyen közhangulat teremtődött közöttük. Mózes fent van a hegyen, hogy átvegye a 10 parancsolatot, lent pedig van egy közhangulat. Egyiptomban sok ünnep volt, gyakran ünnepeltek. És ez a vágy újra meg újra feltört belőlük a pusztában is. És oda mentek Áronhoz, és azt mondják, ünnepelni szeretnék. Áron azt mondja, jó, holnap az Úrnak ünnepe lesz. Hozzátok az aranyat, az ezüstöt, a dolgokat. És milyen különös, amikor számot kellett volna adnia Áronnak, ami történt, és amiben részt vett, akkor azt mondja Mózesnek, hogy hát a borjú úgy formáltaték. Mert tudjátok, kedveseim, a bűn az mindig úgy formáltatik. Az nem egyik pillanatról a másikra jön. Az formáltatik. És ha megnézzük azt a 40 esztendőt, amikor beléptek az ígéret földjére, a gyülevész népből egy ember nem lépett be. Se a hitetlen zsidók nem léptek be, igaz? Áron és Józsué. Nyerte el azt a belső világosságot és szilárdságot, hogy beléphettek az ígéret földjére. És ha megnézzünk egy következő lépést, a 12 kémnek a történetét. Isten kiválasztatott Mózessel minden nemzetségből, minden karakterből egy-egy embert. Szemléljék meg az ígéret földjét. Miért van az, hogy a 10 és a 2 másképpen látta dolgokat? Nem ugyanazokkal a tényekkel találkozott szembe? Dehogy nem. De a 10 azt mondta, hogy éden aztán mi soha nem lépünk be. Soha. És amikor az ember ilyen könnyelmű kijelentést tesz, Isten szaván fogja. Egy se lépett be közöttük. Ugyanolyan problémákat látott Káleb és Józsué, nem? De ők hozzátettek egy pluszt. Igaz, hogy itt óriások vannak. Igaz, hogy emberileg bevehetetlen. De ha az Úr velünk jön, akkor bemegyünk. Akkor bemegyünk. Nem embertett ígéretet, hanem Isten. Úgy lett, ahogy ketten látták, vagy úgy lett, ahogy 10 látták. Miért van az, kedveseim, hogy a jó az mindig kisebbségben van? Miért van mindig kisebbségben a jó? Nem ezt tapasztaljátok ti is az életetekben? És ahogy szemléli az ember a környezetét, a jó mindig kisebbségben van. Ez az én számomra nagyon különös. Nagyon különös. Jézus elhívott 12 apostolt. Ha valaki el akar mélyedni a Jelenések könyve 14. fejezetében a 144 ezerrel, akkor vizsgálja meg Jákob 12 fiát és a 12 tanítványt. Micsoda, fedésben van a kettő egymással. Az emberi karakterek az Ószövetségben és az Újszövetségben hasonlóak. Én úgy sokszor föltettem a kérdést magamnak. Hogy kerül a tanítványok közé Júdás? Cselszövéssel? Véletlenül? Vagy hogy? Elgondolkoztatok ezen? Hogy került ő oda? Ellen White azt mondja a Jézushoz vezető út című könyvben, illetve Jézus élete című könyvnek a 30. fejezetében, a tanítványok alig várták, hogy Júdás is közéjük kerüljön. Közkívánatra került Júdás a tanítványok közé. Megjelenése parancsoló, felfogása éles, jó, szervező. Ők ajánlották Jézusnak, mint aki majd nagyban segíti munkáját. Meglepődtek, hogy Jézus oly hűvösen fogadta. Ez mindig így van, nem? Néhányszor én is találkoztam, amikor emberek annyira lelkesedtek. De mivel tudtam olyan dolgokat, amiket ők nem tudtak, azért hát a lelkesedésük nem mindig ragadt rám. Sőt, a tanítványok nem tudtak mit kezdeni Jézus magatartásával. És így folytatja Ellen White. A tanítványokat nagy csalódás érte azzal, hogy Jézus nem próbálta megnyerni Izrael vezetőinek támogatását. Úgy érezték, hibát követel azzal, hogy nem veszi igénybe ezeknek a befolyásos férfiaknak a támogatását ügye megerősítésére. Ha Judást visszautasítja, gondolatban megkérdőjelezték volna mesterük bölcsességét. Judás későbbi története megmutatta nekik, milyen veszélyes dolog világi szempontoknak engedni, amikor el kell dönteni, hogy alkalmas-e valaki Isten munkájára. Az olyan emberek közreműködése, akiket a tanítványok szerettek volna megnyerni, ami átjátszását jelentette volna a legádázabb ellenség kezére. Amikor Isten művében világi szempontok érvényesülnek, akkor ki befolyásolja a dolgot? Nem Isten. Nem Isten. Egész másképp látták a mű sikerét a tanítványok, mint ahogyan Jézus. Egy elég komoly megrázkódtatást okozott nekem, amikor először találkoztam a nagy küzdelemmel, azzal a nagy küzdelemben azzal a gondolattal, hogy a vég idején, a munka befejezésekor Isten nagyon kevés, jól képzett embert tud felhasználni az ő műve befolyására. Hát mi meg mit mondunk? Minél műveltebbek, minél előírjuk, hogy milyen fokozattal rendelkezzenek azok, akik a szószékre állnak, nem? És tudjátok, Ellen White mivel indokolja? Isten olyan embereket tud csak felhasználni a mű befejezésekor, akik nem tanulták meg a megalkuvás és meghunyászkodás leckéit. A megalkuvás és meghunyászkodás leckéit. Jézus inkább elhívott egyszerű halászokat, egy vámszedőt, micsoda botrány, nem? Egy vámszedőt, egy szabadságharcost, egy zélotát. Mert az ő jellemükben látta a lehetőséget. Ezek az emberek természetesek és egyszerűek voltak. Semmi mímelés nem jellemezte az életüket. Természetesek voltak. És Isten tudta, hogy az ő természetes állapotukat formálni lehet. És ha akarjuk tudni, hogy miért engedte Isten, miért nem állított oda egy angyalt, amikor Izrael népe kivonult, te gyülevész vagy, te nem jöhetsz. Nem jöhetsz. Te Júdás vagy, nem jöhetsz. Miért nem csinálta ezt Isten? Mert a mi Istenünk szíve oly végtelen nagy. Senkit nem zár el, hogy az ő ígéreteiben részesüljön. Senkit. Senkit. Ellen White azt mondja, Isten úgy fogadja az embert, ahogy van. Emberi ellenvonásával együtt kiképezi szolgálatra, ha nevelhető, és tanul. Nem azért választja ki, mert tökéletes, hanem fogyatékosságai ellenére is éppen azért, hogy az igazság ismerete és gyakorlása által Krisztus kegyelmével átalakulhasson az ő képmására. Ezáltal dicsőül meg Isten. Egy nagyon csodálatos félmondatot ír le Ellen White elég sok helyen. Biztos tudjátok, melyik ez a félmondat. Gyere, ahogy vagy. Gyere, ahogy vagy. De hogy gondolja, menj? Gyere, ahogy vagy, gyengeségeiddel, hibáiddal, botlásaiddal, bűneiddel együtt. Majd én nevellek, majd én megtanítalak egy igaz életre, és az igazság ismerete és gyakorlása Krisztusi jellemvonásokat fejleszt ki benned. Ez a mennek a terve. Én attól tartok, fenntartom magamnak a tévedésnek a lehetőségét, vagy a jogát. Attól tartok, hogy sokan nem így gondolkodnak erről. Gyere, ahogy vagy, aztán ha úgy maradsz, az sem olyan nagy baj. Hát majd mi megvédünk. Mikor ilyeneket beszélnek, hogy bűnbánat, meg megtérés, meg megigazulás, meg megszentelődés, ilyen régi módi dolgoktól, majd mi megvédünk, csak gyere. Mert ugye a statisztika az nagyon fontos. Nagyon. Én úgy gondolom, testvéreim, nekünk jó ráhangolódni a menny hullámhosszára. És a dolgokat Isten kezében hagyni. Elfogadni azt, amit ő mond. Nem csodálatos, testvéreim, olvasni az apostolok cselekedetében, hogy az ős keresztények olyanok voltak, hogy szívük, lelkük egy volt, nem? A melyik lelkész nem kívánna magának ilyen gyülekezetet? Ó, hát ennyit kell munkálkodni, hogy ez úgy kialakuljon. Az ős keresztények csodálatosak voltak. De azért csak volt ott is egy Anániás, meg egy Zafira, nem? És ahogyan Isten kezelte ennek a két embernek a sorsát, nekem az az érzésem, hogy ott nem csak egy Anániás volt, és nem csak egy Zafira volt. Az a veszély fenyegette őket, hogy a képmutatás elhatalmasodik közöttük. Szívük, lelkük egy volt. Senki az ő marháját, az ő tulajdonát nem mondta magáinak, megosztották a szükséget szenvedők között. És őt Anániás és Zafira, hát ebben a dicsőségben én is akarok részesülni, és a feleség is, én is. Ők is fel akartak kerülni a dicsőség táblára. Igaz? Eladták a mezőjüket, egyrészt félretettek, a másikat odaadták. És amikor Péter apostol találkozik Anániással, akkor kérdezi, hát, atyafi, tényleg ennyiért adtátok el a telket? És Anániás azt mondja, hát igen, igen. Emlékeztek délelőtt az aranyszövegre? Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek, mint a sas, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Isten minden élethelyzetben ad egy de lehetőséget. Így történ, de változtathatsz rajta, de beismerheted, de rendbe hozhatod. Ha Anániás azt mondta, tudod, atyám, fia Péter, az ördög megcsalt bennünket. Mi is szerettük volna azt a tiszteletet, ami azokat veszi körül, akik támogatnak. És Péter azt mondja, hát megtehettétek volna, hogy csak az egy részét adjátok oda. De ti magatoknak kívántátok azt a dicsőséget, hogy mindent odaadtak. De hazudtatok a Szentlélek ellen. Hazudtatok. Milyen szörnyű ítéletet mondott ki Péter, nem? A fiatalok elvitték, hogy eltemessék őt, és jön Zafira. Ugyanez a lehetőség. Legalább a feleségnek lett volna bölcsesség. Néha az asszonyok nagyon is jó indulatúak. Ugye emlékeztek Nábál történetére, ugye? Milyen bölcs asszony volt, aki kimentette őt. És ez nem vicc, aranyom. Ez nagyon komoly dolog. Én nagyon bizonyítani tudom ezt. Ez nagyon-nagyon komoly dolog. És Zafira ugyanazt a megegyezett variációt mondja. Igen, ennyi. Igen. És milyen magabiztos tud lenni az ilyen ember, akinek vaj van a füle mögött. Igen. Akkor Péter azt mondja, hát miért csináljátok ezt? Miért terjesztitek ezt a légkört a gyülekezetben? Miért? Hát, ha eladtátok, az egészet eltehettétek volna. Egy részét eltehettétek volna. Miért nem voltatok őszinték? Miért nem? Miért vagytok képmutatók? Isten ezt nem tudja elviselni. Csodálatos az én számomra az. Isten úgy fogadja az embert, ahogy van. ahogy van. De megtanítja arra, hogy a Biblia igaz. Hogy a Biblia minden szava igaz. Sorsok, amelyek itt le vannak írva, azok megismételhetők. A bal sors is, de a sorsok jóra fordulása is átélhető. Isten erre hív bennünket, hogy ennek a részével legyünk. Krisztus kegyelme átformál. Felkészít, hogy belépjünk az Isten országába. Hogyan érezni jól magát az Isten jelenlétében az, aki képmutatóan jár el? Hogy tudna annak az Istennek az arcában nézni, aki mindent odaadott az ember megváltásáért? Mindent. Ha Isten kegyelme megadja nekünk, hogy egyszer beléphetünk a mennybe, amiben én hiszek, és amit remélek, akkor fogunk igazán megdöbbenni. Ezt a világot hagyta ott Jézus, értem? Ezt a világot cserélte fel a betlehemi jászolra? Ezt a világot hagyta maga mögött, és ment a keresztre? Hol van az az emberi ész, amelyik fel tudja ezt fogni? Hol van? Úgy fogadja el Isten az embert, ahogy van, de nem hagyja úgy. Nem hagyja úgy. És ne hagyjuk, hogy úgy maradjon. Ne hagyjuk. Isten kegyelme fölöttünk van, ő azt szeretné, ha az ő szent lelke munkálkodna a szívünkben, az értelmünkben. Ő azt szeretné, ha a látszatot leküzdenénk, és az életünk valóságos elemekkel telne meg. Isten ezt akarja. Mert, ahogy Ézsaiás mondja, mert új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, a 65. fejezet 17. verse. Még csak kézbe sem jutnak, hanem örüljetek és örvendezzetek azoknak mind örökké, amelyeket én teremtek. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plantálnak, és eszik annak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy mások lakjék benne. Nem úgy plantálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, olyan hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak. Milyen csodálatos ez! Izrael milyen boldog lehetett volna, ha eleget tesznek a feltételnek, hogy mindez az életükben megvalósuljon. De ami minket illet, és ami az örökké valóságot illeti, ez az ígéret, ami miénk lesz most már. Amikor Isten új eget és új földet teremt, ott lehetünk. Adja Isten, hogy ott is legyünk. Ott is legyünk. Testvér, gyere, ahogy vagy. Gyere, menjünk a mi megváltónkhoz. Tanuljuk meg tőle a szelídséget, az alázatosság, a hűséget, az engedelmességet, az imádkozást. Tanuljuk meg tőle mindazt, ami mássá teszi az életünket. És ha mássá lesz, akkor megszabadulunk a látszattól. Akkor nem kell ilyen, hát nem is tudom. Ahogy mondja Dwight Nelson, ilyen kifáradásig dolgozni dolgokon, jobb beismerni a csődünket. Jobb beismerni. Jobb beismerni azt, hogy egy újbóli megtérésre van szükségünk. Mert ha nézzük a bibliai korokat, azt látjuk, Isten mindig megadta a lehetőséget a változtatásra. És minket is erre hív. Bár csak meghallanánk. Bár csak azok között lennénk, akik életében Isten ígéretei beteljesednek. Akik majd azon a napon, amikor az új ég és az új föld feláll, és az áldásnak nem lesz semmi árnyéka, mert a bűn és a gonosz megsemmisül. Bár csak élvezhetnénk ezt. Bár csak igazán magunkévá tudnánk tenni Pál apostol meggyőződését. Ő azt mondta, a mi országunk a mennyekben van, ahonnan a mi megtartó Jézus Krisztusunkat is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Megváltásra várunk, és megváltásra vágyunk. Adja Isten, hogy ez a vágy nagyon erős legyen bennünk az ő kegyelme által.